Továbbra is Gyévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője, az Inforádió vendége, témánk pedig az Európai Parlament, az európai parlamenti választások. Ott fejeztük be az első részt, hogy a két legesélyesebb spitzenkandidát, európai csúcsjelölt az Európai Bizottság élére, Manfred Weber és Franz Timmermans, előbbi a néppárt, utóbbi a szocialisták képviseletében, és azt mondta, hogy hiába nyeri el mondjuk május 26-a után a legtöbb mandátumot az Európai Néppárt, nem biztos, hogy Manfred Weber lesz az Európai Bizottság, vagy kerül az Európai Bizottság élére. Mitől függ az, hogy akkor ki lesz, és hogyha nem ő lesz, akkor mennyire veszít adott esetben a legitimitásából?
Vegyük azt, hogy mondjuk Manfred Weber lesz az első politikus, aki, tehát ő lesz az ő pártja szerzi a legtöbb mandátumot. Akkor én még itt két komoly akadályt látok, hogy ahhoz, hogy ő legyen az Európai Bizottság következő elnök, amit át kellene ugrania. Az egyik az, amiről beszéltünk, hogy egy többséget kellene tudni biztosítani maga számára az Európai Parlamenten belül. Ami azt is jelenteti majd, hogy a választási eredmények, az választási eredmények alapján, május 26-a, 27-én reggel tudni fogjuk, hogy mi a helyzet, és ez alapján majd körvonalazódni fognak bizonyos potenciális koalíciók. És itt ebben a koalíciós mezőbe kell elhelyezni majd Webert, nagyon gyorsan kell döntenie majd az Európai Parlamenti meghatározó pártoknak arról, hogy milyen, hogy ki legyen az ő, úgy fogalmazunk, az ő jelöltjük, hiszen ezt nem teszik meg, és itt a második pont, akkor belép a képbe egyre inkább az Európai Tanács. És még az a tény is egyébként, hogy
lehet, hogy akkor az Európai Tanács fog jelölni majd bizottsági elnököt?
Ugye formailag erről beszéltünk, hogy a szerződés szerint az Európai Tanács kizárólagos joga, hogy bizottsági elnököt jelöljön az európai parlamenti választások eredményének a figyelembevételével. Csak itt az a bökkenő, hogy ezt a szerződést nem írja le, hogy pontosan mit jelent ez. Ezért ebbe a térbe bekúszott az Európai Parlament nagyon ügyesen, és megpróbálta ezt rátenni, ezt a tételt, hogy így emeljek, emelte a tételt azzal, hogy legyen egy többség. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mai napig, és ez kiderült az utóbbi hónapokban, az Európai Tanács nem kötelezte el magát végérvényesen a spitzenkandidát rendszer mellett, bár az egy önbeteljesítő profécia lett. Azt akarom ezzel mondani, hogy Weber, hogyha át is menne az első szűrőn, tehát elfogadnák a szocialisták, a zöldek, a liberálisok, az a legvalószínűbb koalíció egyébként, egyfajta ilyen koalíció, hogy ő legyen az Európai Bizottság következő elnöke, mint ahogy Jean-Claude Juncker esetében volt, még ez sem jelenti azt, hogy Weber automatikusan a bizottság elnökévé válik, hiszen az Európai Tanácsnak van egy saját logikája, saját dinamikája, és egy egészen más felállása van. Az Európai Tanácsban a három nagy politikai pártcsoport most már úgy néz ki, nagyjából azonos arányban van jelen. És itt is meg kell majd méretni Webert, hogy vajon ki lesz a következő. És akkor még tulajdonképpen azt sem szabad elfelejteni, van egy harmadik szempontot, hogy behoznék ide a játékba, ez pedig az, hogy nem az Európai Bizottsági Elnöki Poszt az egyetlen, ami megújításra vár, hanem ott van az Európai Tanács elnöki posztja, ugye Donald Tusk gyakorolja december 1-jéig, ott van a biztonságpolitikai, külügyi biztonságpolitikai főképviselő, aki most Federica Mogherini, és ott van az Európai Banknak az elnöke, központi banknak az elnöke is, központi bank elnöke, aki egy olasz ugye bankár, most pillanatnyilag Draghi, Mario Draghi személyében, tehát itt egy, azt is lehet mondani, még lesz egy alkudozás, még ezek felül is egyfajta csomagalkudozás is.
Ezeknek a politikai posztoknak az elosztása is az Európai Parlamenti választás végeredményétől függ?
Nem közvetlenül, viszont az Európai Parlamenti választások végeredménye hatással lesz erre is, hiszen nyilvánvaló az, hogy az Európai Néppárt, amelyik egyébként úgy néz ki azért, hogy számában meg fog gyengülni, még akkor is, hogyha a legerősebb önálló politikai pártcsoport lesz, az Európai Néppárt nyilván nem tarthat majd igényt, ahogy eddig sem igazából, minden egyes fontos Európai Uniós intézmény vezetői posztnak betöltésére.
De hogyha az Európai Néppárt szerzi a mandátumok többségét, akkor az európai parlamenti választások után az EP-ben, akkor mégis a néppártnak kellene adnia a bizottsági elnöki posztot, nem?
Igen, tehát ugye logika szerint...
Tehát azt, hogy el lehet még venni?
El lehet venni. Ugye elvehetik egyszer, először az Európai Parlamenten belül, kicsavarhatják mondjuk Manfred Weber kezéből a képzeletbeli jogart, hogy abban az esetben, hogyha nem sikerül többséget biztosítani.
De nem csak a Manfred Weberről beszélünk most, hanem a néppártról is. Tehát a néppárt kezéből is ki lehet ezt csikarni?
Ki lehet csikarni, igen.
Ugye, a választási eredménytől függetlenül?
Igen, én úgy gondolom, hogy meg lehet ezt is csinálni. Az természetesen egy olyan helyzetet eredményezne, ami még nem fordult elő. amire még nincsen precedens az Európai Unió praxisában, és az akár egy elhúzódó bizottsági elnöki kijelölési folyamatot, vagy jóvágyási folyamatot is elővetíthet.
Ugye nem, az Jean-Claude Juncker mandátum nélküli... bocsásson meg október 31-ig szól, a egyedikéig, tehát november 1-től lenne egy új elnök.
Így van, de ugye ne felejtsük azt sem el, hogy a második Barroso bizottság annak idején, amely 2009-ben lépett hivatalba, nem november 1-én vette át a stafétát az első Barroso bizottságtól, hanem csak februárban. Tehát ez is elképzelhető, hogy kialakulhat egy olyan helyzet is, különösen akkor egyébként, hogyha az európai választások egy nagyon széttöredezett európai parlamentet eredményeznek, ami zavart okoz a gépezetben, és elképzelhető az is, hogy ebben az esetben sokkal tovább fog tartani, elhúzódik ez a folyamat, ami veszélyes dolog lenne, tekintettel arra, hogy az európai, a történelem nem várja meg az Európai Uniót. Egyrészt, hogy a külső körülmények továbbra is a külső szintéren elég fontos folyamatok zajlanak, és ne felejtsük el, ott van még a több éves keretköltségvetés is, a 7 éves keretköltségvetés, amit még ki kellene tárgyalni.
2021-től hatályos, ugye? Tehát arról dönteni kell később jövő évben, jövő év végéig.
2020 végéig tokkalvonóval meg kellene lenni a megállapodásnak.
Térjük vissza az EP választásokra. Milyenek most az erőviszonyok? Sokan attól tartanak, hogy nagyon felborulnak itt az arányok. Ugye említette már, hogy az Európai Néppárt is veszíthet a súlyából, bár az Európai Parlament is kisebb lesz, feltéve, hogy addig mondjuk Nagy-Britannia kilépe az Európai Unióból. Ez is befolyásolja, hogy mondjuk a britek részt vesznek-e az EP választáson, vagy nem. De most hogy látni, kik erősek, az euroszkeptikusok megerősödhetnek-e, és megtöredezhetik-e, megroppanthatják-e az unió szerkezetét, vagy magát az uniót is?
Én úgy gondolom, a politikai paletta átrendeződése előtt állunk, de, és ez nagyon fontos szerintem gondolat, hogy nem fog ez a politikai átrendeződés, paletta átrendeződése olyan mértékű lenni, ami alapjában felforgatná az Európai Uniót. Tehát én úgy gondolom, hogy azok, akik arra hazardíroznak, vagy arra bazíroznak, hogy az Európai Uniónál most egy óriási nagy változás előtt állunk, ami fenekestül felforgatja majd az Európai Unió belső viszonyrendszerét, intézményeit, azok szerintem azoknak csalódniuk kell majd valószínűleg.
De hát, az elmúlt napok vagy hetek eseményeit nézzük, Finnországban is volt egy parlamenti választás, hajszál híján, hogy nem a finnek pártja, a finnek, a korábbi igaz finnek nyerték meg, akik ugye euroszkeptikusok. Most is volt egy közvéleménykutatás Nagy-Britániában, és ott is Nigel Farage, az euroszkeptikus új párt kapná a legtöbb szavazatot. Tehát mindenhol azért azt látjuk, hogy erősödnek ezek az erők.
Mindenhol erősödnek,
de... Nem is beszéltünk a Olaszországról, Salviniról.
Így van. Ugye mindenhol erősödnek, és ezért mondom azt, hogy az szinte vitathatatlan, hogy az euroszkeptikus, a jobboldali populista erőknek, ugye, akik az identitáspolitikát nagyon beemelték a politikai stratégiájukba, előre fognak törni. A kérdés az, hogy mennyire fognak tudni előre törni. És én úgy gondolom, az eddig előrejelzések is azt mutatják, hogy talán, ha jól jönnek ki, akkor az egyharmadát megszerezhetik, de akkor már nagyon jó kell szerepelniük a parlamenti helyeknek. Mikor arról beszélünk, hogy vajon ez egy tényleges erővé tud állni, összeállni, ez a fajta elmozdulás az európai politikai palettán, ami képes az Európai Unió irányát megváltoztatni, akkor két dolgot kéne figyelembe venni szerintem. Egyrészt az, hogy vajon reálisan a populisták mennyire képesek, vagy euroszkeptikusok, vagy jobboldali radikális pártok mennyire képesek, ugye mennyi szavazatot képesek szerezni, és mennyire képesek befolyásolni a folyamatokat. Ahhoz, hogy ők tényleg fejreállítsák, tótágasra állítsák az Európai Parlamentet, azért az kellene azért, hogy legalább ott legyenek a 50%-os siker közelében, erre pedig én nem láttam olyan erőjelzést, ami ennek a közelébe hozna egyáltalán őket. Azért sem, mert azért vegyük figyelembe azt is, hogy nagyon sok hagyományos a politikai centrumhoz tartozó párt, amelyek egyébként kormányon vannak, az elmúlt években látványos kiigazításba kezdtek, sok esetben magukévá téve számos olyan politikai stratégiát, vagy taktikát, vagy olyan elemet, amit egyébként a populisták is képviselnek.
Lehet itt említeni mondjuk Németországot?
Németországban az látható, hogy függetlenül attól, ugye, hogy a németekkel szemben, ugye, hogy Merkel politikáját milyen kritikák érték, volt egy bekeményítés, például a migráció területén.
Az Alternative für Deutschland.
Ami minden országban, így van, minden országban, ugye, ott állnak árnyékként, ez ott állnak Belgiumban is, Hollandiában is, ezek a szélsőjobboldali populista vagy euroszkeptikus erők, akik ugye meg akarják változtatni az Európai Unió menetét, vissza a nemzetállamokat, stb. Ott állnak, és ők ők maguk módján, érdekes módon ugye, ők szeretnék átvenni a hatalmat, de azzal, hogy belépnek ebbe a körbe, megkérdőjelezik a mostani státuszkót, ezzel elkövetik azt a, hogy is fogalmazzak, azt a hibát is, hogy közben kiigazításra kényszerítik a hagyományos pártokat, akik végrehajtják ezt a kiigazítást, és a kiigazítások következtében az állampolgárok ezt valahogy sokszor pozitívan vagy negatívan, de visszaigazolják. Látunk példát erre is. Viszont van egy másik szempont, ami miatt én óvnék attól mindenkit, hogy az európai parlamenti választásokat túlértékelje. Az európai parlament egy tipikusan olyan szervezet, egy olyan intézmény, amelyet két választás között általában nagyon lesajnálnak, ugye. Nem kell nagyon messzire mennünk, hogy az Európai Parlamentet gyakran gitegyletnek tekintik, nem komoly szervezek. Érdekes módon, amikor eljönnek a választások, akkor hirtelen az Európai Parlament és a választások is milyen fontosakká válnak, a egészen odáig, hogy felfordulhat az egész. Látnunk-e az Európai Parlamentnek a hatáskörei és az Európai Unión belüli hatalmi megosztási rendszer egyszerűen kizárja azt, hogyha az Európai Parlamentbe be is következne akár ez a földindulás, amit sokan, amiben sokan bíznak, akkor sem lenne meghatározó feltétlenül az Európai Unió számára. Miért? Azért, mert van három intézmény, jól ki vannak ezek egyensúlyozva, sakkozva, és azért is, hogy beszéltünk, hogy az Európai Parlament, attól, hogy az Európai Parlamentben milyen erőviszonyok alakulnának ki, még nem fognak olyanok, de még ha ki is alakulnának, az Európai Tanácson belül, ugye a tagállamokon belül nem lesz automatikus változás, hiszen nem
ugye ott nemzetállami választások után kerülnek oda be a tagok idézőjelbe, tehát a mindenkori államoknak a miniszterelnökei.
Így van. És ugye és az Európai Tanács adja meg általában stratégiai irányokat az állam és kormányfők az Európai Uniónak. Az igaz, hogy egy Európai Parlament nagyon be tudja tenni a botot a küllő közé, sok zavar tudna okozni egy olyan Európai Parlament, de én úgy hangsúlyozom
visszatérve... Egy olyan Európai Parlament is, ahol mondjuk többségbe kerülnének, vagy pontosabban jelentős erőt képviselnének az euroszkeptikusok?
Igen, csak egy olyanra gondolok igazából, de azért azt is látni kell, hogy mi Magyarországon meg elkövetjük azt a hibát, nyilván Nyugat-Európában is elkövetik azt a hibát, hogy mindenki a saját szemszögéből tekint ezekre a választásokra is. Márpedig azért látnunk kell, hogy Dél-Európa, Észak-Európa, Nyugat-Európa és Kelet-Európa között ilyen szempontból nagy különbségek vannak, hogy ki számára milyen téma, tehát a lakosság számára milyen téma fontos.
Mik a témái ennek a mostani választásnak? Ugye Magyarországon úgy egyszerűsítik le a képletet, hogy vannak a bevándorláspárti erők, illetve a bevándorlás ellenes pártok, illetve országok.
Igen, ez egy tipikusan magyar ugye, szemszögű megközelítés, ami nyilvánvalóan a magyar fogyasztó számára, a magyar választópolgár számára szolgál. Azt nem mondom, hogy más országokban nem okoz, az immigráció nem tartozik a fontos kérdések közé, de lássuk be azért, és ezt azért tudom mondani, mert erről most készültek elég jelentős az utóbbi időben pán-európai szintű felmérések, például a legutóbbit a European Council for Foreign Relations nevű szervezettől, amely több mint 46 ezer uniós állampolgárt kérdezett meg, 14 országban ők leképezik a jövendőbeli parlamenti mandátumok 80%-át. És ebből kiderül, hogyha uniós átlagot vonunk, akkor a migráció, de abban a migráció beletartozik egyébként a bevándorlás és a kivándorlás is, például a románok meg a magyarok, akik ugye kivándorolnak az országból, a kb. 23%-a tartja, a 14 országnak a megkérdezetteknek, hogy a többség Magyarországon több mint 4000 embert kérdeztek meg, 23%-a számára ez a meghatározó téma. Már is ott tartunk, hogy az a 23%...
Az majdnem a negyede.
Az negyede, így van. És akkor még vegyük a többit ehhez képest, nagyon ott van mögötte a korrupció, a megélhetés költségei, az egészség, az állampolgárok egészsége. Tehát esetleg lehet azt mondani erre, hogy hát ezek a kérdések úgyis mindig ott vannak, meg a gazdaság hogyan teljesül.
Sőt, Németországban talán a tartományi választásokon igen hangsúlyos volt a lakhatás kérdése.
A lakhatás kérdése is. Tehát az látni kell, vannak olyan országok, ahol a migráció nem téma. Ezek között azért például Írország most, ugye nyilván ott a Brexit sokkal fontosabb téma, vagy például Portugália is. Ezek nem igazán témák, de vannak, ahol ezek igazán témák is. Ami érdekes ebben a felmérésben, hogy hinni lehet ennek a felmérésnek, hogy igazából a migrációt, a bevándorlást azokban az országokban tekintik kulcsfontosságú kérdésnek, ahova a migránsok, a bevándorlók érkeztek fizikailag. Németországban, Svédországban, Ausztriában és néhány más országban, Hollandiában is például.
Finnország is ezek közé
Finnország tartozik? Finnország is, igen, de kevésbé fontosan, de Finnország is ezek közé tartozik. Érdekes módon, például Olaszországban már nem, érdekes módon, Olaszországban nem a migráció legfontosabb, nagyon fontos, ez szerint a felmérés szerint, hanem ott azért sokkal fontosabb kérdés a megélhetés költségei, legalábbis ennyire fontosnak tartják ők is a gazdasági helyzet, stb. Tehát, és ami nagyon érdekes, hogy ez szerint a felmérés szerint, például Lengyelországban, Romániában és Szlovákiában alig néhány százalékot tagsálja a helyi közvélemény a migráció jelentőségét. Tehát ugye azt kell mondom, tehát hogyha ezt megnézzük, és ennek, ezt ugye nagyjából azért képbe helyezzük, azt kell látnunk, hogy a migráció fontos, ám de nem egyedüli és nem perdöntő, teljesen minden meghatározó kérdése lesz az európai parlamenti választáson.
Ezek után mit lehet tudni, milyen erőviszonyokra lehet számítani az európai parlamentben, és milyen koalíciók alakulhatnak?
Ugye azt lehet látni azért, hogy abból indulunk ki, és ugye erről is készültek jelentések, hogy valaki úgy fogalmazta meg, hogy legalább 6 különböző téma alapján fognak majd szavazni a tagállamok polgárai. Nagyon fontos megnéznünk azt, hogy mindig meghatározó azok az országok, amelyek ugye legtöbb parlamenti mandátummal rendelkeznek. Öt ország, amely a öt legnagyobb ország az Európai Uniónak. Most ide még a nagy briteket is belesorolom, hiszen a jelen állás szerint a britek is részt vesznek majd a parlamenti választásokon. Ez az öt ország a parlamenti képviselőhelyeknek egy elég jelentős részét, ha úgy tetszik, le fogja fedni.
Soroljuk már fel ezeket.
Ugye, tehát ugye Németország a kezdeném, Franciaország, Nagy-Britannia, Spanyolország és Lengyelország, illetve, bocsánat, Olaszországot kihagytam, Olaszország, Spanyolország és Lengyelország, tehát ez 6 ország, ha a briteket kivesszük, akkor 5 ország, és ezek ugye ez az 5-6 ország gyakorlatilag a parlamenti képviselői mandátumoknak jóval több mint a felét le fogja fedni.
De ebből 2-3, tehát Olaszország, Lengyelország, illetve Nagy-Británia, az Egyesült Királyság, ott az euroszkeptikusok vannak többségben. Ez tehát kvázi a felében.
Ez igaz, tehát ilyen értelemben azt mondhatjuk esetleg, hogy ezek az országok pont azt mutatják, ugye, hogy ott megerősödik ez a tendencia.
És ugye azért... Löpenék Franciaországban, az AfD Németországban, tehát ott is képviselnek erős súlyt. Tehát ezzel együtt is a hagyományos mainstream pártoknak a megmaradását jósolja?
Igen, tehát úgy gondolom, hogy ezzel együtt is, ugye azért Németországban, ugye például Németország, amelyik a legmeghatározóbb, nyilván a legtöbb parlamenti képviselői hely rendelkezik, mostanáig 99-szer, ott az alternatíva für Deutschland, ugye az alternatív Németországért szám megerősödött, de azért a többi párt azért egyértelműen be fogja zsebelni a mandátumok többségét. Lengyelországban nem ennyire egyértelmű a helyzet, hiszen azért ott vagy kiegyenlítődés folyamata van, hiszen ott az ellenzék összeállt, és ugye a jobb közép ellenzék, aminek Donald Tusk is a tagja, kihívta most a Kaczynski-féle, ugye radikális jobboldali ellenzéki pártokat. Tehát, bocsánat, a kormánypártot is. Tehát Lengyelországban sem azért egyértelmű. Olaszországban is igaz, tény és való, hogy az Északi Liga és Salvini népszerűsége szárnyal. Ez is azt jelenti, hogy 32%-on vannak a népszerűség szerint. Tehát Olaszországban mindig is az volt általában, nagyon elaprózódott az olasz, széttöredezett az olasz politikai porond, és ilyen értelemben az olaszok nagyon sok pártcsoportba bejelentkezhetnek. Tehát azt mondom, hogy ezek az országoknál igen, lesz egy előretörés, de az is látni kell, és ez a másik dolog, amit nagyon-nagyon veszünk észre innen a Magyarországról nézve, hogy közben Európában kialakult egyfajta baloldalon is kezd azért fölzárkozni a baloldal is, mégpedig a klímapolitika révén a zöldek, akiket általában baloldalra szoktunk gazdasági politikájuk miatt általában besorolni. Nyugat-Európában, Belgiumban, Luxemburgban, Németországban a zöldek az utóbbi választásokon, legyen az regionális választás, helyi választás, vagy pedig nemzeti választás, előre törtek. A liberálisok, éppen Macron, még mindig annak ellenére is, hogy Macron szenved, recseg, ropog ugye a gépezete, de sikerült leegyszerűsíteni a politikai mezőt, politikai teret, ugye egyelőre legalábbis úgy tűnik, a szélső jobb oldalra, amit Marine Le Pen képvisel, és Macronnak a mozgalmára, ami ugye valahol egy ilyen centrum mozgalom, a bal és a jobb oldalt is magába egyesíti, és egy ilyen centrális erőteret képezett ott Franciaországban.
Mennyire robbanhatnak fel május 26-a után az európai parlamenti nagypártcsoportok? Mert hogyha már Macron említette, ő azt mondta, hogy ő Isten igazából se a néppárba nem lépne be, se a liberálisokhoz, hanem egy új csoportosulást hozna létre. És ugye itt az Európai Néppárttal összefüggésben is voltak különböző hírek, részben Magyarországgal összefüggésben, talán az is szakadhat, robbanhat. Mennyire alakulhat át az európai párt térkép, párt család térkép idén nyárra?
Én úgy gondolom, hogy látványosan átalakulhat, hiszen azt látjuk, hogy az eddigi rendszer, azt szinte biztosan elő lehet jelezni, ami a szociáldemokraták és a kereszténydemokraták, vagy a néppártiak a nagy koalíciójára épült az utóbbi időben, ez nem fog így működni, hiszen ez a két pártcsoport minden előjelzés szerint is nem lesz önmagában képes egy abszolút többséget szerezni a következő Európai Parlamentben. Ami azt is előrevetíti, hogy javulni fog azoknak a pártoknak az alkupozíciója, amelyek számszerűleg ugyan kevesebb képviselőt adnak, ennek ellenére nélkülözhetetlen lesz a szerepvállalásuk ahhoz, és hangsúlyozom, abból indulok ki, amit a néppárt és a szociáldemokraták mondanak, ahhoz, hogy ne a populisták és az euroszkeptikusok váljanak igazából a mélyleg nyelvévé. Magyarán felértékelődik a liberálisok és a zöldeknek a szerepe, ami azt is jelentheti, hogy amikor majd elfogadnak, hiszen egy programot akarnak majd, az Európai Parlament így próbálja tematizálni a következő Európai Bizottságot, hogy az európai parlamenti előviszonyok alapján gyakorlatilag az Európai Bizottság következő elnökének azt akarják sugallni, hogy a hatalmat tőlem kapod, ezért egy olyan politikát kell végrehajtanod, ami az én programomat fogja majd tükrözni. Juncker esetében ez már látható volt, hiszen Juncker szociálpolitikai intézkedéseinek jelentős része abból fakadt, hogy Juncker tette egy ígéretet annak idején a szociáldemokratáknak a jóváhagyás miatt. Nem csak azért, mert Juncker esetleg egy olyan kereszténydemokrata, aki szocialistaként gondolkozik, vagy szociáldemokrataként, hanem azért, mert ez a hatalmi részben is benne volt. Tehát én azt mondom, hogy legvalószínűbb ebben a pillanatban az lesz, hogy a néppártiak, a szociáldemokraták, a zöldekkel és a liberálisokkal alkotnak, de attól függően természetesen, hogy milyen arányok jönnek létre, tesznek egy kísérletet arra, hogy egy erős bal és jobbközép, balközép, jobbközép centrumot hozzanak létre, ami majd szemben állhat egy számában, létszámában és hangjában megerősödő euroszkeptikus populista irányzattal jobb oldalról, és a szélső bal oldalról is.
Új politikai csoportosulások létrejöhetnek? Tehát ha már itt Macront említettem, de említettetném a V4-eket is akár, vagy itt a déleurópaiakat, közép-kelet-európaiakat.
Igen, a nagy kérdőjel egyébként, sok kérdőjele van, ugye az, hogy mi lesz Macronnal például, beáll-e majd a liberálisok mellé, vagy egy ilyen centrumba. Én úgy gondolom azért, hogy Macronnak sem lesz az érdek, hogy kimaradjon majd ebből a helyzetből. Most külön politikát folytat, független, nem döntöttem még el, hova álljon, de nagyon logikus, hogy hova fog majd állni. Nem fog nyilvánvalóan lebegni majd. Nagyon érdekes kérdés lesz az, hogy mi lesz majd az európai konzervatívok és reformerekkel, ugye akik jelen pillanatban a brit torikat és Kaczynski pártját, az igazság és jog pártját tartalmazzák. Nyilvánvalóan, hogy a britek előbb-utóbb azért mégiscsak valószínűleg ki fognak lépni, és ugye nem kell velük számolni hosszabb távon, de érdekes helyzet adódik elő esetleg, hogyha mondjuk mi történne akkor, ha az Európai Néppárton belül is visszatérek a kérdésére, olyan fajta pártszakadás keletkezne a választások után, amiből a Fidesz például, a Fidesz és a KDNP kilépne, azt eredményezni, hogy ők leválnának, és mi lenne, ha ők csatlakoznának egy ilyen európai konzervatív és reformer csoporthoz, legalábbis kezdetben a britekkel, a lengyel PISZ-szel, vagy a lengyel ugye igazságosság és jobb pártjával, és a Fidesz együtt egy elég erőteljes pártcsoportot alakíthatnának.
Salviniékkal itt kell számolni?
Én úgy gondolom, Salviniékkal kell is számolni, meg nem is. Nagy érdekes lesz azt látni.
Mert azért itt is vannak érdekkülönbségek az egyes bevándorlás ellenes országok között is.
Ez így van. Tehát úgy gondolom, hogy az úgynevezett, akiket radikális jobboldalinak tartunk, vagy pedig euroszkeptikusoknak és populistáknak, nekik át kell lépniük a saját árnyékaikat. A saját árnyék átlépése sokszor azt is jelenti, hogy a vezetőiknek kell félretenniük saját hatalmi ambícióikat, illetve azért mindig eljutunk ahhoz a bölcsességhez, hogy valóban most egy olyan helyzet alakult ki, amit én nem nevezném kegyelmi állapotnak mondjuk, hogy a populista szélső jobboldali vagy a radikális jobboldali erők találtak egy közös nevezőt, identitáspolitika, migráció ellenesség, ami őket ideig óráig összeolvasztathatja. De a kérdés az, hogy ez inkább tagadásként jelentkezik, ugye, bevándorlás tagadásaként. Mi az a pozitív agenda, az a pozitív program, ami miatt mellett föl se lehet csalakoztatni őket, és eddig mindig az történt, hogy a kísérletet tettek arra, hogy egyesítsék az ereiket, aztán az lett a vége mindig, hogy elkezdtek szépen szelektálódni, és kisebb koalíciókra, kisebb frakciókra bomlani. Ráadásul, és ez sokaknak elkerülte a figyelmét, ez az Európai Parlament is megtette azt az ajándékot a következő Európai Parlamentnek, hogy szűkítették már, most korlátozták, az utolsó napokban egyébként, most a napokban fogadták el az erre vonatkozó jogszabályt, a parlamenti képviselők, már most nehezítették, próbálták megnehezíteni azokat a feltételeket, körülményeket, amelyek alapján egy frakció majd fölállhat a következő ciklusban. Tehát működnek ezek a fajta védelmi mechanizmusok is, meglátjuk majd, hogy képes lesz-e ez a most hatalmi követelésekkel, minden korábbinál előtérsebb követelésekkel fellépő, egyelőre úgy gondolom, hogy eléggé megfoghatatlan, nem nagyon körül, vagy lehet, hogy körvonalaiban már létező egység egyfajta olyan erővé válni, ami képes lesz legalább bizonyos mértékigben sakban tartani azt a várható demokratikus, liberális, inkább így fogalmazom, liberális, demokratikus többséget, ami várhatóan egyfajta önvédelemből is létre fog jönni az Európai Parlamentben.
Május 26-a adja meg ezekre a választ, és azt követően ez mindenképpen ki fog derülni. Köszönöm szépen a beszélgetést, az Inforádió vendége volt Jévai Zoltán, a Brux Info főszerkesztője. Németh Zoltánt hallották, viszont hallásra.